Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea, adásunk tartalmából. Szűcs Tamás, Fidesz-KDNP-s polgármester irányítja Kisújszállás városát október 1-től. Ismeretlenek az Ördög forrás mellett folyamatosan új mederbe terelték a patakot. Tudásfesztet rendeznek Miskolcon szeptember 19-én. Putnokon új térfigyelő kamerákat helyeznek el. Ezek műsorunk témái, most következzenek a részletek. Október 1-től Szűcs Tamás, a Fidesz-KDNP polgármestere irányítja Kisújszállás városát. Most őt kérdezzük.
Ön Kisújszállásról származik, kisújszállási, de bizonyos ideig, évtizedekig ő nem itt élt, most újra visszajön. Kicsit visszatekintünk a kampány időszakra, hogy hogyan sikerült azt megvalósítani, megélni, visszajárni, milyen szívvel, lélekkel jön, visszaköltözik vissza újra majd ide a településre.
Nagyon szeretném ezt a kampány időszakot minél előbb elfelejteni, mert ez a csúnyasága, hogy szoktuk mondani ezeknek a dolgoknak, de nyilván a munkát el kell végezni, el is végeztük, úgy gondolom, hogy az eredmény az önmagáért beszél, és Kisújszállás továbbra is ezen az úton szeretne haladni, és bár itt lesznek változások, személyi változások, nyilván frissíteni kell a csapaton, de az irány az azt gondolom, hogy adott, eddig is adott volt. Ami viszont biztos, hogy változás lesz, az az, hogy úgy gondolom, hogy ahogy mindenkinek a világban, így nekünk is kötelességünk alkalmazkodni a változásokhoz, és ezt meg is fogjuk tenni az élet gyakorlatilag minden területén, a város irányításának minden területén. Tényleg legyen szó kommunikációról, közéleti, gazdasági, oktatási, bármilyen területéről az életnek. Úgyhogy igazából össze is foglaltam, hogy mire lehet számítani a következő 5 évben, de hogy a kérdésre is válaszoljak. Igen, én mindig is kisújszállásinak tartottam magam, meg ez egy ilyen tévhit volt, hogy én elkerültem innen, persze elkerültem innen, de azért én így nem nagyon emlékszem olyan hétre az elmúlt 30 évben, amikor nem voltam itthon. Sőt, és most nem a kampányidőszakra gondolok. Tehát a mi generációnk, akik most már hát mindig mondják, most amikor így formálódott ez a csapat, hogy jöjjenek a fiatalok, hát már annyira mi sem vagyunk fiatalok sajnos, ezzel így szembesülni kellett. Az a tény mondjuk engem annyira nem zavar, hogy 44 éves tettem időközben, de a mi generációnk valóban, ahogy a vidéki kisvárosokban az akkori fiatalság, így a 90-es években tette, tehát mindent beletett abba, hogy valahogy megvalósítsa magát, álmait, nagy terveit, ezeket tegyük a szívünkre, a kezünket, nem biztos, hogy a következő 5 évben is a fiatalok itt helyben valósítják meg, viszont mint ahogy mi se itt tettük, tehát neki mentünk a nagyvilágnak, viszont valahogy mindannyiunk szíve visszahúzott ide ebbe a városba. Ezek a barátok is elkerültek Budapestre, Debrecenbe, sokan külföldre, de én is ugye életvitelszerűen Budapesten éltem nagyon sokáig, az együtt, hogy hazajártam mindig, de ezekkel a barátokkal akár focizni, akár egy-egy vacsorára mindig kisúszáson találkoztunk, mint ahogy a család is ideköt, családi szálak, apai, anyai ágról. Hogy ez a lehetőség, amikor jött, akkor persze mindent, én mindent jól körberágok. Felkutattam, mint csak lehetett, beszéltem mindenkivel, minden szférából, civil szféra, vállalkozói szféra, politikai szféra nyilván, hogy mennyire lehet tényleg rám szükség ennek a városnak. Az sosem volt kérdés, hogy én akarok és tudok adni ennek a városnak, de nyilván az ember érzi, hogyha van egyfajta elutasító közeg, vagy egyfajta ellenmondás az egészben, akkor nem vállalja el. Ezt hál' Istennek nem éreztem, igazából soha nem éreztem, sőt, azt éreztem, hogy rengetegen biztatnak, rengetegen támogatnak, nyilván volt olyan is, aki nem, vagy a szememben azt mondta, hogy igen, de aztán nem, de hát ugye ezzel azért tudni kell mit kezdeni, és hát akkor úgy döntöttem, hogy ez a lehetőség, ha jön, akkor ezzel élnem kell, ez kötelességem. Én, ahogy szoktuk mondani, ugye én fradista is vagyok, és a Fradinál dolgozom még egy pár napig, mire ez az interjú megjelenik, lehet, hogy már nem. De tehát ez a küzdeni mindig, feladni soha, ez tényleg mindig bennünk van, és hát ennek szellemében megyünk neki a feladatoknak, úgyhogy olyan nincs, hogy mindenkinek az igényét 100%-ban ki tudjuk elégíteni, de abban biztos vagyok, hogy beleteszünk mindent, amit csak tudunk, szívünket, lelkünket, ami nagyon fontos, szakmai tudásunkat, kapcsolatrendszerünket.
Több éves problémát sikerült felszámolnia a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának, az Egererdő ZRT és a Mátra Múzeum munkatársaival. Az ördögforrás mellett ismeretlenek folyamatosan új mederbe terelték a patakot, ami sokkal nagyobb problémát okozhat a vízben élő állatoknak, mint azt sokan gondolnánk. Magos Gábort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának természetvédelmi őrszolgálat vezetőjét hallják.
Hasonló esettel lehet találkozni több helyen is. Tehát korábban a hegység Perem vidékén számos malom volt található. Ezeknek hasonló malomárkuk volt, valahol meggátolták a patakot, kivezették a vizet, és az energiáját felhasználták mondjuk őrlésre. Vátrafüredni ugye itt volt a kallómalom. Ez is valami hasonló okból keletkezhetett korábban. Bevallom, ennek nem néztünk utána, hogy vajon mi lehetett az itteni kis, alapvető a patakon létesült kis betongátnak a funkciója, de itt is létezett korábban egy övcsatorna, amely valamilyen földbe süllyesztett nagy acéltartályhoz ment. Hogy ennek második világháborúban volt szerepe, vagy korábban Mátrafüred ivóvízellátásában, ezt bevallom én nem tudom, viszont ennek már nincs funkciója hosszú-hosszú évtizedek óta. Viszont az utóbbi időszakokban nyaranta előfordult alacsony a vízjárás. Ilyen esetben, amikor megtörténik ugyanide az övcsatornába a kiterelés, akkor magának a patak élő világnak ez nagyon rosszat tesz. És ugye a kérdésre visszatér, hogy ez ki volt. Hát az a gyanunk, hogy leginkább gyerekek. Hát az ördögforrás környéke is turisztikai szempontból látogatott. Lehet, hogy ők játszottak a patakkal. Lehet, hogy felnőttek is. Ez nem tudom megmondani. Csak a tapasztalat mutatta azt, hogy körülbelül 2,5 éve próbáljuk megedukálni a lakosságot. Először tettünk ki egy táblát, hogy ne csinálják, a köveket visszarendezgettük, nem használt. Akkor megpróbáltuk az övcsatornát valahogy elgátolni, így szedték. És most azt az egyetlen megoldást láttuk, hogy mi lenne, hogyha akkor a patakba abból a oda nem illő betont kivennénk, és akkor így ott folythat tovább a víz, nem gátlódik vissza, nem emelkedik meg a vízszint, úgyhogy az övcsatornán is ki tudja menni. Ezért felszedtük azt a gátat, ezt láttuk megoldásnak, és remélhetőleg így most már talán működni fog. Bár a nagy vizek, az árvizek rendezik a medret, igazgatják, lehet, hogy ezzel még majd lesz változás, de bízunk benne, hogy talán most már jó lesz. Egyébként a munka közben körülbelül 8-10 rákot találtunk, folyamirákot, egy védett fajunk. Nagyon jó a csatorna pataknak, az egész völgyrendszernek az élővilága. Nyilvánvalóan a kolléga, akivel végeztük, a fizi makrogenészteleneknek is kvázi az egyik hazai szakértője, tehát jól tudja azt, hogy a patak élővilágában melyek azok a fajok, amelyek megsínlik ezt, és általában a Mátrában a felső szakaszokon vannak értékesebb fajok, tehát nyilván a hegyvidéki jellegű fajok az, amelyek mondjuk, hogy a természetvédelmi jelentősége magasabb, de én azt gondolom, hogy egy patak hosszirányú átjárhatóság, hogy végig legyen benne víz, az élővilág tudjon benne úgy mozogni, ahogy kell, az nagyon fontos.
Tudásfesztet rendeznek Miskolcon a Színva teraszon szeptember 19-én 10 és 19 óra között. A Miskolci Szakképzési Centrum által szervezett fesztivál célja az, hogy a helyi képzési lehetőségek minél szélesebb körben terjedjenek el, és hogy népszerűsítsék a felnőttkori tanulást. A tanulni vágyókat 100 képzés, 20 szakmas hátor, oktatók és tanácsadók várják. Az érdeklődők válogathatnak többek között a pénzügyi, építőipari vagy szépítészeti képzések között, de akár a versenymotor szerelését is megtanulhatják. A látogatók a helyszínen választ kaphatnak kérdéseikre, és elektronikusan jelentkezhetnek is. A részletekről Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja tájékoztat.
Igazából az alapgondolat egészen egy ilyen európai nagyívű gondolatból származik, mert az Európai Unió ugye megfogalmaz olyan irányelveket, hogy minden tagállam részéről mi az, ami felé egységesen kéne elmozdulni és eredményeket elérni. Az egyik ilyen nagyon fontos beazonosított terület az az, hogy a versenyképesség megtartása vagy növelése érdekében mindenféleképpen szükség van ahhoz, hogy a munkavállalóknak a képzettség az növekedjen. Ebben óriási verseny van, hogyha megnézzük azt, hogy a keleti országokba, Tajvanba, Koreába milyen hihetetlenül gyorsan fejlődik a technológia, és hogy mennyire sokat investálnak a tudásba, ezért a versenyképességben itt is csak ez az út van, és ezért az Európai Unió is támogatja a versenyképesség növelését, a felnőttkori tanulást. Ez az Agenda programnak a része, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet ezért célul tűzte ki, hogy ilyen népszerűsítő rendezvényeket szervezzen. Ez most az első ilyen, mi nagyon örülünk annak, hogy ez Miskolcon indul ez a programsorozat. Itt mi vagyunk a helyi szervezői ennek a programnak, természetesen nem egyedül, hiszen a szakképzés, a középfokú szakmai képzés mellett az egyetemnek ebben nagyon nagy szerepe van, és örömmel vettük a Miskolci Egyetemnek is a csatlakozását a programhoz, illetve a kormányhivatal támogatásával, szervezésében is nagyon sok felnőtt tanul, például álláskeresők is, tehát hogy itt jelen lesznek azok a fontos helyi szereplők, akiknek a felnőttek tanulásában van valamilyen szerepvállalása. Amit szeretnénk elérni, az az, hogy kapjanak egy napra kész képet arról, hogy mit lehet tanulni, milyen feltételekkel, és igazából mi azt a megoldást választottuk, hogy sátrakat fogunk kihozni. Itt a Szimva terasz és a Kandia köz az betelepül 25 sátorral, és itt a különböző ágazatokat egy-egy sátorba fogjuk megmutatni. Tehát ha kijön egy érdeklődő, akkor lesz egy sátor, ahol a informatikai területről kaphat képet valaki. Nem csak a tanulási lehetőségről, hanem arról is, hogy milyen állás lehetőségek várnak valakit, mert de nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy azt érdemes tanulni, amivel utána el tud helyezkedni. Tehát jó, hogyha kap valaki egy komplexebb képet erről, munkaerőpiaci képet, és akkor így végig tudja ezeket nézni. Ugye a munkaerőpiacnak vannak speciális részei, ilyen például mondjuk a gyermeküket nevelő nőknek a köre, gyesen gyedenlévők, az ő visszatérésük támogatása is kiemelt téma lesz, tehát lesz olyan szervezet, First Light Consulting, aki kifejezetten azért lesz itt, hogy ilyen képzési lehetőségekről, munkaerőpiaci támogatásokról tudja ezeket a hölgyeket is akkor itt majd tájékoztatni, de azért a szigorúan vett tudás, meg tájékoztatás, meg információ mellett mi azt gondolnánk, hogy egy jó hangulatú fesztivált csinálunk, ezért is lett a programnak a neve a Tudásfest. Itt kint lesz a gépészeti terület, az elektronika, az informatika, az autózással kapcsolatos szakmák, ugye ez a specializált gépjárműgyártásnak hívjuk ezt most. Lesznek szépészeti tanulást kínáló lehetőségek, de még a sport is egy olyan terület, ahol lehet tanulni és végzettséget szerezni. Tehát, hogy én most így csak az ágazatokat soroltam, de már ez is azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy mennyire színes ez a kínálat itt. És azt szeretném kiemelni, hogy mi úgy készülünk, hogy ha valakinek komoly az érdeklődése, akkor itt konkrétan jelentkezni is tud.
Közbiztonság növelő beruházás valósul meg Putnokon, ahol új térfigyelő kamerákat helyeznek el a város több pontján. A részletekről Tamás Barnabást, a várospolgármesterét hallják.
Több mint 30 kamera lesz most első nekifutása kihelyezve. Ez nyilvánvaló, hogy mindenhova nem érünk oda, tehát többre volna szükség, de hát az anyagi lehetőségeink csak ezt teszik lehetővé, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy egy kamerarendszer kiépítése mennyi pénzben van, és ennek ráadásul az üzemeltetése sem kevés. Nagyon bízom benne, hogy azért a közbiztonsághoz ez hozzájárul ahhoz, hogy már így is próbaüzem alatt is volt, akiket megfogtak azzal, hogy milyen cselekményeket követtek el. Csak arra kérem a lakosságot, hogy mindenki vigyázzon arra, azokra az értékekre, amiket már közösen megteremtettünk itt, létrehoztunk, és mi folyamatosan azon dolgozunk, hogy bővítés alá kerüljön, és bővítés legyen a kamerarendszerünkben is. Természetesen ez ez mind a bevételek és a pénzfüggvénye, ahogy szert tudunk rá tenni, vagy pályázni tudunk rá, akkor ez természetes dolog, hogy bővítése kerül. Most jelen pillanatban az új beruházások, tehát a játszótereknek, a pihenőparkoknak a kamerával való ellátása, valamint a piasztérnél, és nyilván olyan helyeken, ahol több bűncselekmény fordult elő eddig, azokra a területekre koncentráltunk, de a következőkben szeretnénk majd a temető és más olyan területeket is kamerával ellátni, amely kamerarendszer akkor biztonságot adhat az ott élőknek. A kihelyezett kamerák rögzítik az anyagot, és visszanézhetőek, úgyhogy a rögzítést követően a rendőrség jön, és akkor letölti ezt az anyagot, megnézi, hogy azon a területen melyik kamera dolgozott, arról a kameráról ezt letöltik, és természetesen ezáltal megteszik a kellő intézkedést. Próbáljuk meg megoldani a város biztonságát, nem mindig sikerül ez úgy, ahogy szeretnénk, de azért többnyire nagyobb bűncselekmények nem történnek a városban, de ehhez most hozzá fog járulni a kamerarendszernek a telepítése is, hogy ha valahol történik valami, meg tudjuk fogni az illetőket, akik ott elkövetők voltak, vagy rongáltak, és most komolyan rá fogunk menni a rongálásra, különösen a BEM téren, ahol ugye megépítettük ott az Ízek házánál a rendezvények házát, és sajnos ott élő emberek, gyerekeket hagyják, hogy ott összerugdossák a falat, betörjék az ablakot. Ez nem lesz. Ha a kamerával megfogjuk őket, ezeket, akkor a szülőkkel nem fogunk eljárni.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Helyenként futózápor előfordulhat, nagyobb eséllyel az ország délnyugati felén, sőt egy-egy zivatar is lehet. Az északkeleti-keleti szél napközben nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 21 és 26 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 17-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programjaihoz a Hungary Life projekttel Eger megyei jogú város önkormányzata. Megnyitotta új képzési központját Egerben a Matthias Corvinus kollégium. Átadták tegnap a pénzügyi tudás otthon a tantermet sátorolja új helyben. 29. alkalommal rendezik meg szombaton az Eger civil ünnepét. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át tegnap a Sátoralja újhelyi Szent István Katolikus Technikumban a pénziránytű bázisiskolai program keretében a pénzügyi tudás otthon a tantermet. Országosan 10 iskolában indulnak meg az ingyenes pénziránytű foglalkozások. A katolikus kerész szeretettel várja mostantól az ingyenes pénziránytű foglalkozásaira a 7-12. Osztályos diákcsoportokat. Sebes Péter igazgatót Kolesszák Krisztián kérdezte.
Ugye ez egy nagyon hosszú folyamat, ahogy ugye az intézményünk megismerkedett a pénziránytű, valamint alapítvánnyal. Diák, aztán tanár továbbképzéseken, azzal az anyaggal, amit ugye ők biztosítottak számunkra, illetve hát rengeteg versenyen vettünk már részt, és nagyon jól szerepeltek a diákeink. Innen a kapcsolat, és hát most eljutottunk oda, hogy egy bázis intézményként is elnyertük ezt a címet. Nem egy egyszerű folyamat, hiszen ők is eléggé figyelik azt, hogy kiknek adják ezt a bázis intézmény címet, és nem csak az elnyerés, hanem maga a megtartás is egy fontos dolog. Volt, akitől elvették ezt a bázis intézmény címet.
És mit jelent ez a gyakorlatban, hogy bázis intézményé vált az iskola?
10 ilyen van az országban, és hát itt a környékünkön nincs senki, aki a pénziránytű bázis intézménye lenne. Azt a oktatást és nevelést, azt az edukációt, amit ugye tesz a pénziránytű alapítvány, azt ugye itt intézményi szinten a környék általános iskoláit megszólít, a főleg általános iskolát, de középiskolás anyagokba is illik az, hogy közgazdász tanár, közgazdász oktató mondjon el bizonyos anyagokat. Azokat szeretnénk ide behívni, és folyamatos rendszeres játékos foglalkozásokat tartani a diákoknak.
Ez tulajdonképpen mint egy szakkör jellegű?
Igen, mondhatjuk, hogy szakkörként jelenik meg, de azért az látszik, hogy olyan hasznos ismereteket ad át a diáknak. Nyilván célzatos is, hiszen elég ügyesek már a mai tizenévesek, és célzottan már ők mondják, hogy milyen pályára készülnek, és elég sokukat érdekli a pénzügy, pénzvilág, és nyilván ott is célzatosan, de akik nem ilyen pályára készül, annak is szerintem az az ismeretanyag, amelyet a pénziránytő nyújt, és ezeken a foglalkozásokon átad, az nagyon-nagyon fontos. Azért látszik az, hogy a mi diákjaink többször, nyilván azért itt a technikus képzésben egy komoly ismeretanyagot kapnak, áttervezik a családnak a költségvetését. Nagyon sokszor visszakaptuk pozitív jelzésként, hogy egy-egy hitelt kiváltottak egy másik hitelre, egy kedvezőbb hitelre. A diák otthon el tudja mondani azt, hogy mit jelent az, hogy kötvény, mit jelent az, hogy állampapír. Tehát olyan korszerű, amíg még ugye az én korosztályomnak is hát volt egy bank, meg volt a posta, nagyjából most pedig repkednek körülöttük már azok a fogalmak, hogy jelzálog, kötvény, betét, kereskedelmi bank, tehát olyan fogalmakat, aminek sajnos súlyos következményei lehetnek. És hogyha otthonosan mozog ebben a világban, megismeri ezt a világot, akkor szerintem ez egy hasznos ismeret számára.
Megnyitotta új képzési központját Egerben a Széchenyi utca 58 szám alatt a Matthias Corvinus kollégium. Szeptember 30-áig várják az 5. osztályos, valamint a 9-12. évfolyamban tanuló diákokat. Az egri képzési központ rengeteg érdekes és sokszínű lehetőséget kínál, többek között angol és német nyelvoktatást, robotikát, egészség és pénzügyi tudatosság kurzusokat, valamint számos más programot. Jelentkezni az mcc.hu weboldalon, vagy személyesen a Széchenyi utca 58-ban lehet hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programjaihoz a Hungary Life projekttel Eger megyei jogú város önkormányzata. A kezdeményezés keretében ma délelőtt reggelivel várták a kerékpárral érkező kicsiket és nagyokat a dobótéren. A bringás reggelén megismerkedhettek a Hungary projekt komposztálásról szóló tájékoztató brosúráival, illetve az egri rendőrkapitányság munkatársainak segítségével a kerékpárjaikat is regisztrálhatták a Bike Safe rendszerébe. Az akcióról dr. Bent Iványi Judit rendőrhadnagyot a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának megbízott alosztályvezetőjét kérdeztük.
Én azt gondolom, hogy már egy jó pár éve bevett szokás, hogyha valaki biztonságban szeretné tudni a kerékpárját, akkor jó regisztrálni a rendőrségi rendszerbe. Sajnos most nyáron is nagyon sok lopásról hallottunk, most akár kerékpár, akár roller tekintetében. Hogyan tudja ez a regisztráció segíteni a kerékpár tulajdonost?
A regisztráció során ugye a kerékpárokról fényképek készülnek, több is, hogy tudjuk azonosítani azokat, illetőleg maga a vászszám is rögzítésre kerül, így de egyedileg azonosíthatóvá válnak a kerékpárok, amint a tulajdonosnak az adatai is rögzítésre kerülnek hozzá, a legfrissebb elérhetősége, telefonszáma, és hogyha bármi történik, akkor ugye nagyon könnyű a kerékpárok körözését kiadni, ugye rendszerben lévő adatok alapján, illetőleg hál' Istennek fordítva is, hogyha megtalált kerékpárokat is könnyű beazonosítani, és ugye a tulajdonost elérni.
Erről esetleg vannak is statisztikák, hogy azok a ellopott kerékpárok, amelyek benne vannak a rendszerben, nagyobb eséllyel kerülnek elő?
Volt rá példa, igen, a tavalyi évben is, hogy így lett meg. A kerékpár, és ugye a tulajdonos visszakapta a kerékpárját.
Most ráadásul ez a kezdeményezés, bár nem sokára vége van, ugye most reggel 7-től 10-ig egy reggeli keretében történt. Most már a vége felé beszélgetek önnel, mekkora volt az érdeklődés?
Nagyon sokan voltak, folyamatosan jöttek, közel szerintem 100 fő megfordult itt a mai napon. Nyilván nem mindenki regisztrált, volt, akinek már regisztrálva volt a kerékpárja, egyeztetés történt ki, nagyon sok kérdés volt a regisztrációval kapcsolatban, illetőleg jó pár kerékpárt is regisztráltunk.
Hogyha valaki most ezt a lehetőséget elszalasztotta, milyen módon tudja regisztrálni a kerékpárt a rendszerben?
Ugyanúgy lesznek még kitelepüléseink, pénteken itt az autómentes napon, ugyanitt a dobótéren délután 2-től találkoztatnak velünk, ugyanúgy tudjuk regisztrálni a kerékpárokat, illetőleg van a Heves-Vár megyei rendőrségnek prevenciós oldala, azon mindig az időpontok kiírásra kerülnek.
29. alkalommal rendezik meg szombaton az Eger civil ünnepét. A program célja az itt működő közösségi értékek bemutatása, a helyi civil közösségek felkarolása. A szeptember 21-i napról Katona Ildikót, az Egri civil kerekasztal soros elnökét kérdeztük.
21-én lesz a 29. Eger civil ünnepe. Mi ennek a rendezvénynek, akár az idejének, akár a 29 évnek a fő célja, akik lesznek a résztvevők?
Hát a rendezvényünk fő célja a közösségi értékek bemutatása. Szeretnénk megismertetni az Eger városában működő, az Egri civil fórumban tömörülő civil közösségek munkáját, tevékenységét, a város lakosaival és az ideérkező vendégekkel. Több mint 60 civil szervezet és közösség fog bemutatkozni színpadi, előadás vagy sátraszolgáltatás formájában. A rendezvény 9.30-kor indul egy felvonulással a dobótérről, és a megérkezés itt lesz a civil közösségek házában. A rendezvényt Farkas Attila Eger megyei jogváros alpolgármestere fogja megnyitni, ezután következik a ProAgria szakmai díj átadása, és ezután kezdődnek a színpadi produkciók 10 óra 30 perctől. A rendezvényt a Pótkerék zenekar, az Akusztik Trió és az Apostrofa zenekar koncertje zárja.
Elhangzott itt a sajtótájékoztatón, hogy a 21-i napnak lesznek elő- és utórendezvényei, csak egyet-kettőt említsünk meg a teljességéig.
Igen, hát ami még most következik, az a szeptember 18-i Add a kezed, mert együtt kerek a világ évfolyász rendezvény, ez itt lesz a civil közösségek házában. Szeptember 20-án lesz Magyarország legszebb konyhagyertje és a Virágos Egerért szép környezetért versenydíj átadóra. Szeptember 21-én nemzetközi cukorbeteg találkozó és konferencia lesz a Bartakovics Béla Közösségek Házában, és a rendezvény zárásaként pedig szeptember 22-én barokk futóparádé indul az érsekkelből.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amikor helyet adunk az Úrnak, képesek vagyunk megnyílni az egész teremtés és minden teremtmény előtt. Akkor megértjük, hogy az élet az Atya ajándéka, aki mélységesen szeret minket és arra vágyik, hogy hozzá és egymáshoz tartozzunk, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Gyűjtést szervez a Magyar Vöröskereszt és az Ökumenikus Segélyszervezet az árvízi védekezés támogatására, közölték a szervezetek a távirati irodával. Mint írták, a Magyar Vöröskereszt egész évben működő adományvonalára a 1359-re indított hívásokkal, illetve az ide küldött adomány szövegű üzenetekkel szeptember 15-től határozatlan ideig bárki támogathatja a Magyar Vöröskereszt katasztrófavédelmi tevékenységét az árvízi helyzet idején. Egy hívás vagy egy SMS 500 forint támogatást jelent. A 1359-es adományvonal mellett él annak is a lehetősége, ha valaki banki átutalás útján szeretne segíteni, tették hozzá. Az Ökumenikus Segélyszervezet is felhívással fordul a lakossághoz, hogy az emberek a 1353-as adományvonal tárcsázásával 500 forint hívásonként, illetve a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással fejezzék ki szolidaritásukat. A katolikus társadalmi napokat, azaz a kattárst, szeptember 27-e és 29-e között rendezik meg. Az idei esemény házigazdája Budapest, jelmondata pedig Légy jelen. Hangzott el a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2024. szeptember 3-a és 5-e között tartott őszi rendesülése utáni sajtótájékoztatón. A rendezvénysorozat központi témája a katolikus oktatás lesz. A programban többek között a szentmisék és dicsőítő este mellett koncertek, kiállítások, konferencia, kerekasztal beszélgetések és színpadi produkciók kapnak helyet. Szeptember 27-én pénteken este az Egyetemi Templomban Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutat be szentmisét. majd a Szent István Bazilikában a katolikus iskolák kórusainak koncertjére várják az érdeklődőket. Szombaton pedig egésznapos programmal készülnek a Nemzeti Múzeum kertjében. Szombaton délben ünnepi szentmisét celebrál Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának elnöke. Szeptember 29-én vasárnap a Szent István Bazilikában mutatja be a záró szentmisét Erdő Péter bíboros úr. A hétvége dicsőítő estel zárul szintén a Szent István Bazilikában. Idén, november 23-án a Bok sportcsarnokban lesz a Forráspont. A 2018 óta megszervezésre kerülő ifjúsági rendezvényen tavaly Ferenc pápával is találkozhattak a résztvevők. A szervezők novemberben zenés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással és szentmisével várják újra a gimnazista és egyetemista korú fiatalokat. A találkozó jelmondata: örömre hívtál. Megújult szaktanterem, új oktatási eszközök és természetesen a jó társaság fogadta szeptember elején a Szerencsi Bújai János Katolikus Általános Iskola diákjait. Szabóné Drozda Orsolya igazgató elmondta, már a nyár elejétől készültek az új tanévre. Továbbra is szeretnének ökoiskolaként tevékenykedni és felhívni a figyelmet a teremtésvédelemre.
Azt gondolom, hogy egy tanév az korán sem szeptember legelején kezdődik el, hanem minden évben már az előző tanév lezárásakor elindul az új tanév tervezése. Gondolok itt nem csak arra, hogy az új tanévben milyen feladatok várnak ránk, hanem arra is például, hogy esetlegesen pedagógus kollégákat keresünk megfelelő végzettséggel, hogy a gyermekek oktatása, nevelése megmaradjon azon a színvonalon, amit korábban is tudtunk biztosítani. Ez ebben a tanévben is nagyon-nagyon jól sikerült számunkra, hiszen két új kolléganőt köszönhetünk a tantestületünkben, akik tovább emelik a Bolyai János Katolikus Általános Iskola oktatásának, nevelésének színvonalát. A tanév előkészítése, a tervezés, a szervezés időszaka nyáron mindig a megújulást is magában hordozza az iskolában, hiszen intézményünk fenntartója az Egri Főegyházmegye ebben a szezonban, ebben a nyári időszakban is közel 14 millió forinttal támogatta az intézményünk felújítását és karbantartását. Ki szeretném emelni azt, hogy ezeknek a nagy mértékű, nagy léptékű beruházásoknak mindig van egy előkészítő tervező fázisa. Az egyházmegye kimondottan intézményi célokra szánja ezt a pénzt, így ebben a tanévben például elmondhatjuk azt, hogy reményeink szerint szeptember végén már teljes készültségben egy új természettudományos szaktanterem lesz a diákok rendelkezésére bocsájtva, ahol nem csak a bútorzat cseréje, hanem egy modern kísérletezésre is alkalmas tanári laborpult kerül kialakításra, és olyan eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek talán segítenek majd a kicsit nehezebbnek tűnő tantárgyak elsajátítását, és gondolok itt a fizikára és a kémiára. Azt gondolom, hogy ez a nagy beruházás, ennek a természettudományos szaktanteremnek a kialakítása mellett nem mehetünk el amellett sem szó nélkül, hogy közel 2 millió forintot fordított az egyházmegye új oktatási eszközök beszerzésére. Itt olyan oktatási eszközöket szerettünk volna megvásárolni, és került ezeknek a beszerzésére sor, melyek alsó és felső tagozaton egyaránt a gyermekek mindennapi munkáját, illetve a pedagógusok mindennapi oktatónevelő munkáját teszik eredményesebbé és színesebbé. Én azt gondolom, hogy zökkenőmentes most a tanévkezdés. Takarékos gazdálkodással és egy nagyon tudatos szemléletmóddal szeretnénk ezt a tanévet is folytatni. A tavalyi évben megkaptuk az ökoiskola megtisztelő címet, ennek megfelelően számos programot tervezünk a tanévben, amely azt fogja szolgálni, hogy az intézmény tanulói, illetve a szülői közösség is tudatosabb jelenléttel, energiahatékonyabban tudjon élni, és olyan rendezvényeket, olyan programokat szervezünk, amely felhívja a figyelmet majd erre a környezetvédelem és a fenntartható fejlődésnek a fontosságára.
Idén is véradást szervez a Szent István Rádió és Televízió. Szeptember 23-án hétfőn 14 és 18 óra között az Egri érseki palotában lesz lehetőség segíteni, ahol a véradók ajándékcsomagot kapnak. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével jöhet létre. Szakrális témákban meghirdetett fotópályázat nyertes alkotásaiból nyílt kiállítás Egerben az érseki palotában. a tárlat amatőr és professzionális fotósok műveit vonultatja fel. Bércesi András összeállítását hallják.
Csíksomlyó és a Kárpát-medencei keresztény értékek címmel nyílt kiállítás az Egri Érseki Palota turisztikai és látogató központban a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Egri csoportjával közös szervezésben. A Nagy Krisztina Mária énekeivel színesített megnyitón Béres Gyula hittanár, a kész Egri tagja, a zarándoklat teológiai, bibliai alapjairól szólt.
A zarándoklás lényegét a búcsú járásban lehet átélni. A búcsújáró útra kell, hogy a profánból kiszakadva meglátogassa, elérje a szakrumot, a szent helyet, ahol teljesebben, üdvösségszerző módon tapasztalja meg Isten jelenlétét. Oldd le lábadról sarudat, mert a hely, amelyen állsz, szent föld, hangzik Mózesnek a felszólítás. A búcsújáró nem abszolutizálja a zarándoklást, mert Isten az állandóságban is jelen van, dinamikus és statikus egyben. Így törekszik a zarándok, Istenben, Isten felé.
Keresztes Dénes a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnök helyettese a kiállítás történetét ismertetve elmondta, a Kárpát-medencei Magyarság evangelizációjáért alapítvány pályázatára érkezett művekből állították össze az anyagot. Ez is jól kifejezi a nagymúltú szervezet céljait.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 35 évvel ezelőtt alakult ökumenikus civil szervezet, aminek az alapelve a krisztusi tanítások megjelenítése a hétköznapokban és a mindennapi életben. Nem a templomokban, nem az imaházakban, hanem a mindennapi életnek, a civil életnek az evangelizációja. És ezt a törekvésünket segíti az, hogy nem csak ebben a szűkre szabott országban fejtjük ki a tevékenységünket, hanem az elcsatolt területek magyarságánál is jelen vagyunk, hiszen ők ugyanúgy tagjai keresztény Magyarországunknak, mint mi, sőt, aki járt már a határainkon túli régiókban, talán érzékelhette is, hogy ők sokkal inkább keresztények és magyarok, mint mi vagyunk.
A képeket amatőr és professzionális fotósok alkották. A fő téma a pályázati kiírásnak megfelelően a csíksomlyói búcsú, a pápalátogatás és tekintettel a szervezet ökumenikus jellegére a Kárpát-medence keresztény értékei. A 26 képből álló tárlat képei olykor művészi, máskor dokumentáló jelleggel mutatják be az adott témákat.
Szakrális témákban meghirdetett fotópályázat nyertes alkotásaiból nyílt kiállítás Egerben, az Érseki Palotában. Bércesi András összeállítását hallották. Egerben, a ciszterci templomban vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafűzér csoport szervezésében szeptember 19-én, csütörtökön 18 órától. A motto: a te lelkedet is tör járja át. Keresztutat végeznek a Vívitányi Kálvária dombon szeptember 20-án pénteken 15 órától. Utána 16 órától Szent Mise lesz a Vívitányi Szent Anna templomban. Szeretettel várják a híveket. Egész napos csendes szentségimádás lesz a Ciszter templomban, Egerben, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében szeptember 26-án, csütörtökön, 9 órától este 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Hálaadó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakkói Isteni Irgalmasság bazilikában lévő Magyar Kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából október 7-e és 9-e között. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek mutatja be október 9-én. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az Irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője nyílt levélben buzdítja a híveket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz szervezett formában vagy egyénileg. Püspök atya így fogalmaz: Adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom Istenével és egymással. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza családjaik körébe, és éljék az irgalmas szeretetet. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozók 50 éves jubileuma október 5-én lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a www.szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Waking up dead inside of my head, we'll never, never do, there is no man, no medicine to take. I've had a chance to be insane, asylum from the falling rain, I've had a chance to break. So bad it's got to be good. Mysterious girl, misunderstood, dressed like a wedding cake. Any other day and I might play a funeral march for Bonnie Bray. Why try and run away?
a régió sportja.
A napokban kihirdették a felnőtt férfi kard válogatott keretét. A Bánki Arborétum területén rendezték a 2024-es Hunterfield Target Európa-bajnokságot. Edzőváltás történt az elmúlt időszakban a DVSC labdarúgó csapatánál. 31. alkalommal szurkolhattak a Ronsderby rajongói a 60-i strandfürdő melletti területen kedvenceiknek. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A napokban kihirdették a felnőtt férfi kard válogatott keretét. A csapatban szerepel a Deac tehetsége, Bányai Marcell is. A sportág történetében először kapott helyet olyan kardozó, aki debreceni, és ott is készül. Bár korábban a debreceni születésű Kovács Pál és Békesi Béla is válogatott volt, ám soha nem szerepelt Cívis Városi Egyesületben, míg Galgóci Tamás és Iliász Nikolász igen, ők viszont sosem éltek, edzettek Debrecenben, így a 20 éves Bányai Marcell válogatott kerettagsága sporttörténeti szempontból mérföldkőnek számít Debrecenben. A Bánki Arborétum területén rendezték a 2024-es Hunterfield Target Európa-bajnokságot. 7 egyéni kategóriában hirdettek győztest, ahol a Hajdú-Bihari versenyzők közül a női mezőnyben Wagner Lara állhatott a dobogó legfelső fokára. A Springer kategóriában második helyezést ért el Fejes Tóth István, PCP kategóriában Kovács Károly Róbert szintén ezüstéremmel gazdagodott, ahogyan a magyar válogatott is második lett. Edzőváltás történt az elmúlt időszakban a DVSC labdarúgó csapatánál. Blagojevic távozott, helyét Máté Csaba vette át. Az edzőváltás okairól Makrai Balást, a DVSC Futball ZRT cégvezetőjét hallják.
Az Újpest elleni mérkőzés után merült fel. Nyilván voltak az elmúlt időszaknak olyan jelei, amikor már gondolkoztunk, hogy mi történhetett. Egy kicsit úgy tűnt, hogy megtört az a felfelé ívelő szakasz, ami a Szöcsán érkezése óta azért a klubot jellemezte. Legyünk őszinték, hogy az elmúlt két éve megszerzett harmadik, illetve ötödik hely, azért az a korábbi évekhez képest ez egy komoly eredmény, és lehet azt mondani, hogy visszahelyezte ez az időszak a DVSC-t az őt megillető helyre, de úgy vettük észre, és különösen az Újpest elleni mérkőzés után, hogy valami talán nem úgy működik, mint korábban. Tehát kicsit, mintha a játékosok tompábbak lettek volna mind fejben, mind pedig fizikálisan ahhoz képest, amilyet korábban tapasztaltunk. Ezek is voltak, illetve én úgy gondolom, hogy az Újpest elleni mérkőzésnek az első fél ideje, leginkább az első 30-35 percében azért meglehetősen szervezetlennek is tűntünk, ami azért korábban messze nem volt ránk jellemző, hiszen az elmúlt időszakban azért azt nem lehetett mondani, hogy a DVSC-nek nincsen stílusa, nincsen rendszere, nincsen szervezett futballja. Ez egy kicsit úgy vettük észre, hogy itt egy törés van, és azokat a dolgokat kellett figyelembe venni, hogy ugye a céljaink nem változtak azóta sem, meg 3 évvel ezelőtt is azt tűztük ki célul, hogy a harmadik évben nemzetközi kupa szereplésért megyünk, és úgy gondoltuk, hogy ha ez a folyamat ez így tovább tart, akkor előbb-utóbb ennek kenyértörése kell, hogy kerüljön, és ez lesz a sorsa, és úgy gondoltuk, hogy talán most van az a pillanat, amikor időben ezt meg tudjuk fogni. Lehet ezen vitatkozni, hogy jó időpont volt-e, vagy nem. A felkészülés abban a mederben olyan ellenfelek ellen zajlott, amit szerettünk volna lekötni, és a korábbi stáb kért. A játékosok jó része is azért egyeztetve volt természetesen a vezetőedzővel. Nem igen volt olyan játékos, akit ő szeretett volna, és ne kapott volna meg. Én úgy gondolom, hogy akkor kell adni időt mindenképpen a közös munkának a folytatására, vagy az új szezon elkezdésére. De úgy gondoljuk, hogy annak ellenére, hogy az Újpest elleni mérkőzés az egy első vereségünk volt a szezonban, amikor 11 emberre fejeztük be a mérkőzést. Ugye volt Kecskeméten, ott ki tudtuk húzni döntetlennel ember hátrányba, Diózsőre ellen már nem tudtuk kihúzni, de az Újpest volt az, ami úgy tűnt, hogy ott van az a pont, amikor talán most lépni kell. Én úgy gondolom, hogy az idő azt el fogja dönteni. Az biztos, hogy a Szöcsán Blagojevicnek és a stábjának a DVSC csak köszönhet, hiszen nehéz helyzetbe vette át a társaságot, komoly eredményeket ért el, szép stílusú futballt játszottunk, fejlődtünk mellette, Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan időszak volt, amely eredményes és jó visszagondolni rá, de a futballban azért két év az nagyon sok, és valamikor ilyenkor, vagy vannak olyan esetek, amikor eljön az időváltásra. Akármilyen furcsán hangzik, egy futballklubnak, egy egyesületnek mindig készen kell állni arra, hogyha esetleg egy játékos távozik, vagy hogyha az edző távozik, legyen felkészülve a következő lépésre, és nekünk nyilván vannak ilyen-olyan elemzések után listáink, amelyeket ilyenkor kénytelenek vagyunk elővenni. A menedzsment, a tulajdonosi kör az új esetben magyar edzőt szeretett volna, és a magyar edzők közül mi a Máté Csabát láttuk legalkalmasabbnak arra, hogy a DVSC-t átvegye. Ő volt a listánk elején, nagyon örülünk, hogy tudjuk, hogy nem volt egyszerű neki, hiszen már volt egy jó lehetősége, de örülünk, hogy meg tudtunk állapodni, és az ő kezébe adtuk a szakmai munkát. Volt ő már, ha nem is nagyon-nagyon hosszú ideig, de volt vezetőedző, ismeri a magyar mezőnyt, ismeri a játékosainkat, olyan tapasztalatot szerzett szakemberként, nagyon komoly szakemberek mellett, ugye a Cselcseszóval, Ebrov sorolhatnánk, de az Ervin Kumant is ide vehetnénk, tehát volt a válogatott stábjában is, játszott és edzősködött külföldön. Én úgy gondolom, hogy ezek mind olyan szempontok, amelyek segítették az ő kinevezését, illetve természetesen voltak személyes kapcsolataink is, illetve háttérinformációink is az ő munkásságáról, karakteréről, és én úgy gondolom, hogy jó döntést hoztunk.
Most pedig az új vezetőedzőt, Máté Csabát hallják.
Voltak megkeresések, van, ami érdeklődés szintjén maradt, van, amivel eljutottunk akár a tárgyalásokig is. Volt, ahol úgy éreztem én, hogy nem az a projekt, vagy nem az a bizalom van felém, amit én elgondolok. Volt olyan, hogy ők választottak más, tehát ilyen is előfordult. Ilyen ez az edzői szakma, szerintem nagy a konkurencia. Külföldi az egyetlen volt, az pont amikor a Debrecennel megkezdődtek a tárgyalások, akkor egy pályaedzői lehetőség csillant fel, oda el kellett volna menni, körülnézni, tehát egy ilyen eléggé kezdetleges stádiumban levő dologról van szó, de igazából én akkor jeleztem, és igazából ahogy reagált arra a Debrecen, az volt számomra vonzó, hiszen hétfőn történt ugye a megkeresés, én szerdán mentem volna erre a helyre, és ennyi idő alatt meg is tudtunk állapodni. Tehát ez bizonyítja azt, hogy ők valóban komolyan gondolták, hogy én lehetek az, aki a megfelelő erre a pozícióra. Számomra ez az egyik legfontosabb, maga a projekt. Hát Debrecent azt jól ismerem, hiszen aki jártos a magyar futballba, azért azt tudja, hogy mit jelent a magyar fociba ez a tradicionális fellegvár. Tehát azt tudtam, hogy az infrastruktúra az nagyszerű. Én azt gondolom, minden adott ahhoz, hogy ha itt az ember jól végzi a dolgát, akkor igazán futballistának érezheti magát a futballista, és edzőnek az edző, tehát ez mindenképp fontos visszacsatolás. Én azt gondolom, hogy ha sikeresek tudunk lenni, akkor a szurkolók biztos, hogy örömüket fogják lelni bennünk. Ha pedig nem leszünk sikeresek, akkor mindegy, hogy honnan érkeztünk, akkor ugyanaz a vége. Azt gondolom, hogy a Debrecen az egyike azoknak a kluboknak, akik aspirálnak a nemzetközi szereplésre, tehát az év elején azzal a céllal vághat neki a bajnokságnak, hogy vagy a bajnokságon keresztül, vagy a kupán keresztül elér esetleg egy nemzetközi szereplést, amivel megmutathatja magát a nemzetközi szintéren. Ez mindenképp egy cél. Kettős cél van ugye, itt Debrecenben azért nagyon fontos az, hogy a saját nevelésű helyi játékosok, magyar játékosok szerepeltetése, azoknak a fejlesztése. Azért vannak fiatal játékosaink, akik nagyon tehetségesek, akár még a felnőtt válogatottat is megcélozhatják maguknak. Az ő fejlesztésük az mindenképp nagyon fontos, és mellette természetesen eredményesen kell szerepelni. Ez a kettősség van. Ahol szurkolótáboron, ott általában azt szeretik az emberek, hogy nyer a csapat. Itt Debrecenben azért szerintem el voltak kényeztetve azzal is, hogy sokat támadott a csapat, dominált a csapat a korábbi években, úgyhogy ennek kell megfelelnünk, és ennek próbálunk megfelelni. Azt mondhatom, hogy azért elég jól ismertem a keretet, tehát a magyar csapatokat azért azt jól ismeri az ember ennyi idő után, amit eltölt a magyar futballba, illetve én utána is rengeteg mérkőzést néztem meg, követtem az eseményeket az első másodosztályba is, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért az ember képbe van. Természetesen azok a benyomások, amik az edzéseken érnek, a személyiségi jegyeik a játékosoknak, ezek fontos megismerése, ezek az első napoknak a legfontosabb teendői.
31. alkalommal szurkolhattak a Roncs derbi rajongói a 60-i strandfürdő melletti területen kedvenceiknek. Márkus Norbertet, az újszerű Technikai Sportok Egyesület elnökét Fekete Gábor kérdezte.
Kemény kihívásoknak kellett eleget tenni akár a sportolóknak, akár a bíróknak, akár nektek, mint szervezőknek. Hogy sikerült ez a 31. szervezés?
Hát valóban az időjárás az egy kis kihívás elé minket, de megoldottuk. Én is aggódtam, egy picit féltettem a bírókat és a versenyzőket is, mert egy kevésbé ilyen forró napon is nagyon meleg tud lenni a versenyfelszerelésben autóban a versenyzőknek. A pályabírók pedig azért ott vannak a nyitott részen egész nap, és húzós. De megoldották a fiúk.
Tehát ez volt az a része, ami az időjárás viszontagságait illette, és beszéljünk akkor a szervezésről. Nagyon sokan vettek részt, hányan vettek részt ezen a versenyen, hány országból érkeztek, milyen futamok voltak, Norbi?
88 nevezőnk volt, versenyzőink külföldről csak Németországból voltak, de ők 13-an, viszont jöttek azt hiszem Luxemburgból is, roncsderbisek, nem versenyezni, hanem így látogatóként is. Németországból is jöttek nézőink. Az egyik család például 20 éve járt itt utoljára, akkor versenyeztek, és évről évre nézik az interneten, hogy működünk, hogy milyen jó hangulat van, milyen jó az egész, és összekapták most a családot, és eljöttek újra megnézni.
Milyen volt, hogy értékeled? Mondjuk az eddigi évekhez viszonyítottam, mert azért több mint 3 évtized, azért ez 31. volt. Hogy értékeled, hogy évről évre milyen feladatok, kihívások elé állít benneteket a szervezés?
Hát nagyjából különösebb kihívás nem szokott lenni. Egész flottul megy mindig a rendezést. Mindenki tudja ezt, ugye többször is kiemeltem már, hogy nagyon jó háttérmelósaink vannak a csapatban, és mindenki tudja a dolgát, és tök gördülékenyen, simán meg tudjuk csinálni a rendezvényt.
Kik vehetnek ezen részt? Mik azok a feltételek, amely alapján engeditek őket ringbe szállni?
Hát most már évek óta ugye az Európa-bajnoki futamokat ugye csináljuk, és ez mellett jó pár éve már meghívásos versenyként rendezzük ezt a versenyt.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,